nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a nagy mű, amelyben hétről hétre egy hazai popkulturális teljesítményt, sikertörténetet mutatunk be. Most elérkeztünk a sorozat utolsó epizódjához. Ma Kocsis Zoltán életművét, kivételes tehetségét, zenetörténeti jelentőségét járjuk körül. Az 1952-ben született zongoraművész és karmester volt az egyik alapítója a fesztiválzenekarnak, majd 20 éven keresztül a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzenei igazgatója. A kétszeres Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas művészről Kovács Gézával, a Nemzeti Filharmonikusok egykori főigazgatójával beszélgetek. Pilinszky állítólag azt mondta Kocsis Zoltánról, hogy úgy vannak az emberek vele, mármint Kocsis Zoltánnal, mint a kapirgáló tyúk az égő csipkebokorral. Mire gondolhatott?
Pilinszky János és Kocsis Zoltán a 70-es években nagyon-nagyon mély barátságot szőttek egymás iránt, közös operaterveik voltak, és egyáltalán még a magánéletük is összefonódott. És Pilinszky azt látta, hogy egy zsenivel van dolga, egy egészen rendkívüli, univerzális zsenivel, és minthogyha a környezetét ezt különösebben nem kavarná föl. Ami természetesen nem volt igaz, mert hát üstökösként robbant be Kocsis Zoltán annak idején, Ránki Dezsővel tegyük hozzá. Rendkívüli pillanatai voltak azok a magyar zenetörténetnek, hogy két ilyen fiatal ember világot hódítson, de Pilinszky ezt kevésnek találta. Én úgy gondolom, hogy nem lehetett más e mögött, mint hogy a zseni iránti csodálat és a közöny, ami tulajdonképpen körülvette. Nem tudom, hogy a hatos villamost kellett volna megállítani ahhoz, hogy Pilinszky elégedett legyen azzal, ahogy Zolit honorálják, ahogy Zolit elismerik. Minden esetre ezt az idézetet én magam is gyakran gondoltam, és gyakran használtam, mert ugyanakkor van benne igazság. Tehát ez egy nagyon szövevényes dolog. Zsenikről nagyon nehéz beszélni.
Kocsis esetén kétségbe vonhatatlanul ki lehet jelenteni, hogy ő zseni volt.
Abszolút.
Ez hol nyert teret? Tehát egy olyan ember esetén én is ezek közé tartozom, akik nem feltétlenül értenek a komoly zenéhez. Ez hol érhető tetten? Mi a különbség a rendkívüli tehetség és a zseni közt? Kocsis Zoltán esetén mi erre a példa?
Hát van egy szólás, hogy a bolond úgy gondolja, hogy 2 × 2 = 6. A zseni tudja, hogy 4, de kevesli. És Zoli is így volt ezzel. Olyan komplex tudása volt, ami külön-külön is egy embernek elég lett volna egy életre, hiszen nem csak zongora fenomén volt, hanem karmesternek pontosabban a zenét tökéletesen átlátó személyiségnek mondhatjuk őt. Egyszer azt mondta, hogy olyan, mintha az egész zenetörténetet egy léghajóról nézné, és akkor süllyed, emelkedik a szél, idefújja, odafújja, Mozarttól, Telemannig, Bartóktól, Lisztig. Tehát az a komplexitás volt páratlan, ami őt nem csak előadó művészé avatta, mert olyanok voltak nagyon sokan, hanem zenetudósként is egészen rendkívüli volt, ugyanakkor olvasottsága is lenyűgöző. Emlékeim között van egyszer egy turnét Franciaországban kezdtünk, és Le Havre-ból autóval mentünk egy jó órás úttal szálláshelyünkre. És én elkezdtem dohogni, mert éppen Vörösmarty év volt, pontosabban, hogy nem volt, alig lehetett hallani Vörösmartyról. Az út hátra lévő részében Zoli Vörösmarty verseket mondott nekem hibátlanul, nem a Vén cigányt, hanem olyan verseket, amikre nem is emlékeztem. Olvasottságok elképesztő volt. A Holmi szerkesztőségében ő a zenei ügyek szerkesztője volt, és Részpál mesélte, hogy egy alkalommal épp egy vitára lépett be a lakásába, ahol a szerkesztőség volt. Kocsis Zoltán tette le a kabátját, és hallotta, hogy két irodalom tudós arról beszélget, hogy egy Kosztolányi versben a 3. versszak végén pontos vesző van, vagy 2 pont. És Zoli még föl se akasztotta a kabátot, és mondta, hogy pontos vesző. A két irodalom tudós természetesen megsértődött, és az egyik odament a polchoz, leemelte, és azt mondta, hogy látott, hogy nem. Mire Zoli mondta, hogy igen, mert ez az első kiadás, de a kritikaiban már kijavították. Tehát felfoghatatlan volt az az agykapacitás, ami az övé volt, mert az természetes volt, hogy Rejtőt nagyon szerettünk hosszabb utazások során idézni, nagyon kedves írója volt, de hát bárki a magyar és a nyugat-európai klasszikusokból ott volt a fejében, és hát bizonyos autók szerepei, meg gyertyája, meg dugattyúi ügyében is tájékozottságot mutatott. Ezt az ember valóban kapirgáló tyúkként nézi, ezt a csipkebokrot.
Neki volt is zseni tudata?
Neki ambivalens tudata volt, ha én ezt mondhatom, bár nem vagyok pszichológus. Valószínű, hogy tisztában volt azzal, hogy mondjuk így kiválasztott. Miközben nagyon nem úgy viselkedett nagyon sokszor. Végtelenül közvetlen tudott lenni, végtelenül egyszerű, végtelenül gyermeki nagyon sokszor. De hát akkor, amikor hozzá hasonló vagy hozzá mérhető emberekkel beszélgetett elmélyülten, Kurták Györggyel, vagy Kalos Zoltánnal, hogy két egészen távoli, mégiscsak közös személyt mondjak, vagy Ötvös Péterrel, vagy hát elég, ha Sziatoszláv Richter emlékgyűjteményét, hiszen az nem egy memoár, hanem cetliket írt, és azt aztán összeállították. Arra gondolok, hogy például Richter, aki megint csak páratlan csillag volt a 20. századegén, azt írta, hogy kibírhatatlan sokszor, elviselhetetlen, amit ez a Kocsis Zoltán mond, de aztán rá kell jönni a végén, hogy mindig neki van igaza.
De mi volt ebben kibírhatatlan, amit mondott?
Sokszor a modora például, az tudott lekezelő lenni, türelmetlen, főleg amikor már nagy zenekart is vezetett sok-sok egyéb mellett. Ő már pontosan tudta, hogy hol kellene nekünk kikötni, a többiek még csak szedelőcködtek a hosszú útra.
Ha jól értem, annyival fölötte állt zenei tudásban, komplex látásmódban, a kollégái és a zenekar többi tagja fölött, hogy ez ennyire ordító volt?
Igen, igen. Annak idején, amikor ő hivatalossá vált és köztudottá, hogy az akkor még Állami Hangverseny zenekar nevű együttesnek ő lesz a művészeti vezetője, akkor Króh György, akit Zoli nagyon tisztelt és korszakos zenetudós volt, azt mondta, hogy nincs kétség afelől, hogyha Kocsis Zoltán kiáll a zenekar elé, akkor pontosan tudja, hogy mit akar hallani. Kérdés csak az, hogy a zenekart szövetségeséül tudja tenni, hogy el is érjék ezt a célt. És nagyon sokszor ez nem sikerült.
Nagyon bukott meg a hangnemen?
Nem.
Már csak emberi hangnemen.
Ja, igen. Nem volt egy született pedagógus alkat. Az első próbán már azt szerette volna hallani, amit az 5.-6. próba után, vagy az előadás során szeretett volna. És emiatt nagyon-nagyon türelmetlen tudott lenni. De tegyük hozzá, hogy ezt is nagyon furcsán tapasztaltam meg nála, hogy akiket egyenrangú kollégának tekintett, és kellően fölkészült és képzett kollégáknak, azokkal szemben tudott türelmetlen lenni. Nagyon, végtelenül, mert ugyanazt az intenzitást várta el tőlük a felkészülés során, mint amit ő maga tanúsított. Viszont olyanokkal szemben, akiknek nem adatott nagy tehetség, vagy pedig fiatal, még tapasztalatlan muzsikusokkal szemben végtelenül türelmes tudott lenni és segítőkész.
Ugyanazt várta el, mint saját magától, a nagyjából egészében hozzámérhető formátumoktól.
Így van.
Könyörtelenül.
Így van, egészen pontosan. Nagy Frigyesről mondják, hogy egy csatában vesztésre álltak, és a katonái elkezdtek menekülni. Ő a dombajára kiállt, és karlappal verte a katonáit, hogy marhák, örökké akartok élni. Tehát Zoliban is volt egy fatalizmus, hogy mindent föl kell tenni arra a műre, amit épp adunk elő. És nem volt kétséges, hogy személyes viszonya volt a zenetörténet szinte minden jelentős alakjával. Pontosabban nyilvánvalóan ez volt az ember érzése.
A személyes viszony alatt azt érti, hogy oly mértékben ismerte lelkük rezdülését, gondolkodásmódját, azon felül, hogy az életművet nyilván betéve tudta? Így érti?
Pontosan így. Pontosan így, és itt a zenetörténetben nem volt nála határ. Egy viszonylag, technikailag viszonylag egyszerű korabarok művet ugyanolyan odaadással és felkészültséggel adott elő, akár mint hangszeres művész, akár mint karmester vagy kamarapartner, mint ahogy Richard Strauss legbonyolultabb partitúráit vagy kortárs művek partitúráit tette viszonylag gyorsan magává, fényképező memóriája volt, egy partitúrát egyszer megnézett, átnézett, és attól kezdve az ott volt a fejében.
Ez zenei körökben teljesen példátlannak minősül?
Hát úgy, hogy valaki nagyon kiváló karmester, és nagyon könnyen átlátja a legbonyolultabb Richard Strauss partitúrát, hogy csak egyet mondjak, és egyben jártas Beethovennél, és hát Istenem, ilyen van, és nagyon becsüljük őket. De hogy leül a zongorához, és azt a Richard Strauss operát, amiben van 24, 25, 30 külön sor az egyes hangszereknek, plusz még vannak énekesek is, és azt ő simán lejár. játsza a zongorán. Ez azért már ritkaság. Vannak karmesterek, akik egyben hangszerek mesterei, hogy a legismertebbeket mondjam, Leonard Bernstein például, vagy Lorin Mazel, és még jó néhányan mások, de az, hogy egyszerre legyen valaki hangszerén fenomén, ugyanakkor át is lássa a partitúrát, az már nagyon-nagyon ritka. És az, bocsánat, az, hogy mindezek mellett még zenetudósi felkészültséggel gondozzon mondjuk egy Bartók életművet. Azt Somfai László mesélte, hogy pont Kocsis Zoltán hívta fel a figyelmét egy bizonyos műnél, egy Bartók műnél, már nem emlékszem melyiknél, arra, hogy ezt nem így írhatta a szerző, itt valami nem stimmel. És aztán utána néztek a kéziratban, és kiderült, hogy adott esetben az előadó művész Kocsis Zoltánnak volt igaza, mert megérezte, hogy a szerző ezt így nem akarhatta.
Csak a rendkedvéért lehet, hogy érdemes tisztázni, hogy mit jelent az abszolút hallás. Kocsis Zoltánnak ugye abszolút hallása volt. Mi pontosan az abszolút hallás?
Az, hogy mindenfajta segédeszköz nélkül meg tudja állapítani az abszolút hallással rendelkező egy hang magasságát. Ez még önmagában nem jelent művészi tehetséget és képességet, vannak derék villamosmérnökök és agrármérnökök és pedagógusok abszolút hallással. De Zoli, hát ez is jellemző rá, mesélte többször, hogy élete első nagyon nagy csalódása az volt, amikor 4 éves korában megtudta, hogy nincs mindenkinek abszolút hallása.
Mert ő 4 éves korában már zseniszámba ment?
Lehetett tudni, hogy itt valami különlegesség mocorog. És ő maga említette, hogy kiváló tanárai voltak, mert nem dobták be a wunderkind, a csodagyerek nagyon-nagyon csalóka tengerébe őt, hogy aztán 10 évesen eldobják, mint egy használt papírzsebkendőt. Nagyon óvatosan bántak vele, talán még bizonyos közösségi oldalakon fölelhető az a Bach F-dur preludium, vagy kétszólamú invenció, bocsánat, amit a kis szemüveges Kocsis Zoltán talán akkor volt 7 vagy 8 éves a televízióban eljátszott. Ez volt az első alkalom, hogy őt nyilvánosan fölmutatták, mint egy bemutatták, hogy van itt valaki, akiből lesz valami.
Arról tud-e, hogy nagy csibész volt a gyerekként, és állítólag nem múlt olyan nagyon sokon, hogy elkalódik?
Így van, nagyon szeretett focizni, és nem nagyon tudott, nagyon dühös volt, hogyha nem kapott passzlabdákat, nagyon-nagyon végletesen tudott viselkedni, és nem volt szükségszerűen tisztelettudó mindenkivel. Furamód, ez viszonylag gyorsan nálunk, hétköznapi embereknél, ez úgy kiskamasz kamaszkorunkban zajlik le, mire a kamaszkorhoz elért, addigra volt benne még kis ördög, de olyan jó tanárai voltak, és hát különösen attól kezdve, hogy Kadosapálhoz, a rendkívüli tehetségek osztályába került, és nagyon sok minden megváltozott. Tisztelet volt benne, bár nem feltétlen tisztelet. Tehát azt azért ki kellett érdemelni tudással, tehetséggel, élőnek, halottnak, és hát vitriolosan tudott egy-egy rossz pillanatáról mesélni bármely zeneszerzőnek vagy előadó művésznek, némi kárörömmel is, ugyanakkor nagyon ritkán volt ez személyiségben bántó.
Az, hogy elkalódhatott volna és csibész volt, ez azzal is járt, hogy nem tudom, hogy eltörhetett volna úgy a keze, hogy ez terékmotori a pályáját? Ilyesmire gondol?
Ilyesmire is, meg hát végletes volt mindenben. És ők nagyon szegények voltak. Tudnivaló, hogy deklasszálták őket, mondta, hogy talán a nagybátyja, ha jól emlékszem, a Weiss Manfredban volt mérnök vagy főmérnök, és ők a Szent István körúton egy nagyon pici lakásban laktak, nagyon-nagyon szerény körülmények között. És hát a Zoli az utca gyerekekkel nőtt föl egy darabig, csak hihetetlen erős vonzalma volt a zongora iránt, és ezt még időben vették észre a szülők és a pedagógusok, úgyhogy azért terelgették.
Azt hogy kell értelmezni, hogy 13-14 évesen majdnem eltanácsolták a zenétől, mert hogy gyenge volt a keze. Mit értenek az alatt, hogy gyenge valakinek a keze?
Ez egy fizikai adottság. A zongora egy nagyon kemény munka, fizikai munka. Tudományosan ki lehet mutatni, hogy hány kilopondot kell megnyomni egy erősebb hangnál, egy akkordnál. Elég, ha csak arra nézünk, ami az interneten megtalálható, például, hogy a Rachmaninovnak micsoda kezei voltak, vagy Liszt Ferencnek micsoda ujjai voltak. És Zoli akkor még nem mutatta azt, amit később nyilvánvalóvá vált, hogy bizony óriási, hatalmas nagy keze volt, tehát másfél oktávot átért. Egy hétköznapi ember jó, ha egy oktávot, vagy egy picivel többet.
A kortársai közül kihez mérte ő magát, mint a szó jó értelmébe véve, riválisához? Ki volt az ő ilyen értelemben vetétársa? Ránki Dezső? Fischer Iván?
Mondhatnám Ránki Dezsőt, de ők gyerekkoruk óta olyan szeretetteli barátságban voltak, hogy azt nem mondhatnám rivalizálásnak. Fischer Ivánt meg nem, mert hiszen Fischer Iván ünnepelt karmester, de hangszeres játékosként nem ismeretes.
Ugyanakkor Kocsi Zoltánnak voltak aztán később mondjuk, hogy karmesteri ambíciói, hisz ő aztán karmesterré vált.
Már a 70-es években a Rottenbiller utcában az Új Zenei Stúdióban ő vezényelt kamaraműveket, mert nagyon sok zongorista érkezik el oda, hogy kevés már a hangszer. Bár nem voltak vele született karmesteri adottságai, és akkor nagyon tapintatosan fogalmaztam, de olyan magaslatokról nézte a zenét, a zenekart, a zenei apparátust, hogy előbb vagy utóbb pálca kellett, hogy a kezébe kerüljön.
Az mit jelent, hogy valakinek nincsenek karmesteri adottságai?
Hát Ferencsik János, aki minden idők egyik legkiválóbb gesztus repertoárral rendelkező karmestere volt. Ha lehalkítjuk a készülékünket és csak nézzük, a muzsikusok kitalálják azonnal, hogy mit vezényel némi túlzással. Kifejező, plasztikus, nem kalimpál.
Ez kézmozdulatbéli technikát, kifejező erőt jelent?
Nem csak. Volt egy karmester, Somogyi László, aki hát nem volt a legnagyobbak közül való, de jó pedagógus volt. És az ő gyakorlata volt, hogy egy ácsolatot készített, egy paravánt, ami fekete klottanyaggal volt beszőve, és csak két luk volt rajta, és a karmester növendéknek csak így lehetett vezényelni, csak a két kezével, hogy rászorítsa őket arra, ami egyébként később mindenképpen fontos része kell, hogy legyen a karmesterségnek, hogy az egész személyiség sugározzon.
Mi hiányzott akkor ehhez képest Kocsis Zoltánból legalábbis kezdetben már, ami a karmesteri tevékenységét illeti?
A manuális készségek. Ezt tanítani és tanulni szokták, Zolinál ez kimaradt, épp ezért néha morogtak is a muzsikusok, hogy nem intett be, vagy nem teljesen világosak a mozdulatai, viszont cserébe nagyon-nagyon sokat próbált. Így hát amikor a zenekarral és vagy kórussal pódiumon voltak, ott már mindenki pontosan tudta, hogy mi a feladata, mi a dolga. Többet tudott, mint az egész vizsgabizottság együttvéve a zenéről, viszont a vizsgabizottság tagjai elegánsabban tudták elindítani mondjuk a hári intermezzót, ami hát egy nehéz szakmai kifejezéssel, auftakttal indul, de hát ezt meg tudta oldani a későbbiekben. Mert bocsánat, azért az, tudom, hogy sportteljesítménynek tűnik, de fejébe vette, hogy Beethoven összes szimfóniáját egy napon adjuk elő a Zeneakadémián. És ez megtörtént úgy, hogy Kocsis Zoltán előtt egy pillanatig sem volt partitúra. Tehát Beethoven összes szimfóniáját fejből dirigálta. Még egyszer hangsúlyozom, ez sportteljesítményként is mérhető, de nem arról szólt, hanem inkább arról az ünnepről, hogy egy nap Beethoven összes szimfóniáját meghallgathatjuk, van hozzá türelmünk, és csodálhatjuk, hogy van köztünk egy ilyen ember. Miközben ezt befejezve a 9. szimfónia után képes lett volna még egy Rachmaninov zongora versenyt is eljátszani, vagy egy Mozart szimfóniát elvezényelni. Ezt azért méltányolni kellett nekünk, akik messze nem voltunk ennyire áldottak ennyi tehetséggel.
Ugyanakkor, amikor Fischer Ivánt említjük, azért ugye ők együtt kezdték a fesztiválzenekart. Körner Tamás, ő volt a fesztiválzenekar igazgatója, elevenít föl egy történetet, miszerint amikor leszerződött velük, akkor Kocsis Zoltánnak az volt a határozott kérése, hogy pontosan ugyanannyit kér, mint Fischer Iván, plusz egy forintot. Tehát azért rivalizálás, vagy valamifajta méricskélés lehetett kettejük közt, nem?
Hát biztosan volt, és hát meg is történt a szakadás, nem is igazán méltó körülmények között, hiszen két dudás volt most akkor egy csárdában egy jó ideje. Én nagyon szomorúan emlékszem arra az időszakra vissza, amikor nyilvánosságra is került, hát már előtte is Zoli nekem mesélt a konfliktusaikról. Én örülök, hogy úgy történt, ahogy történt.
Már milyen értelemben úgy?
Hát úgy, hogy sikerült Kocsis Zoltánt az akkor még állami hangversenyzenekarhoz meghívni, és hát végül is csak egy új korszak nyílt immáron Nemzeti Filharmonikusok néven ennek a zenekarnak a történetében is, és a fesztivál zenekar pedig járja a maga sikeres útját.
De az mennyire tudott ön számára, és mennyi árulható el ebből, hogy ott művészi, vagy személyes ellentétek húzódtak meg kettejük közt?
Nem tartanám fairnek mindazt elmondani, amit nyilvánvalóan csak Zolitól tudtam az ő konfliktusukról, és annak örülök, hogy már életében tulajdonképpen begyógyult sok-sok seb.
Kettejük közt?
Kettejük közt. kettejük ezt. Nagyon szomorú és nagyon ártalmas volt az a nyilvánosságra került konfliktus annak idején, viszont hosszú távon meg, mint említettem, nagyon eredményes, mert lett két kiváló, hát több is van természetesen, de akkor nagyon sok művészi nehézséggel is küszködő állami hangverseny zenekarból lett egy világszínvonalú nemzeti filharmonikus zenekar.
Jó részt, vagy legfőképp Kocsi Zoltánnak köszönhető.
Hogyne. Olyan igényességre nevelte a muzsikusokat. Az egyébként kiváló muzsikusokat félreértés ne essék. Volt ugyan egy nagyon sokakat, többek között engem is megviselő mozzanat 2000-ben, amikor az egész zenekarnak paraván mögött, nemzetközi zsűri előtt kellett játszani, majd egy második fordulóban paraván nélkül, és a kapott pontszámok alapján sok munkaviszonyt meg kellett szüntetni. Ez borzasztó nehéz volt.
Ehhez ő ragaszkodott?
Ő, természetesen.
Ez mennyire mintaszerű, vagy ennek azért van nemzetközi példája?
Nincs. És Zoli jó néhány olyan megfáradt muzsikust talált a zenekarban, aki úgy érezte, hogy kolonc. És hát ez emberileg nekem, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának egy mai napig ható gyötrelmet okozott, hiszen felnőtt embereket, családapát, jóra való kollégákat kellett eltávolítani, még ha kedvezőbb feltételek mellett is, mint ahogy ezt a jogszabály előírta, de Zoli türelmetlen volt. Nekem nagyon gyakran jutott eszembe az a metafora, hogy egy hajón ülünk mind a hányan, én ott a kormánynál próbálom egyenesbe tartani a hajót, ő meg az a felfedező, aki tudja, hogy ott valami szigetnek kell lenni egy terra inkognitának, ami nincs rajta a térképeken. De rajtam meg azt követeli számon, hogy minél nagyobb sebességgel érjük már el ezt a szigetet. Úgyhogy...
Őt ilyen esetben csak és kizárólag a művészi teljesítmény foglalkoztatta és érdekelte?
Semmi más.
Az ő igazi, nagy, megállíthatatlan nemzetközi karrierje, ahogy így próbáltam a maga dilettáns módján kolléganőmmel felkészülni, egyikünk sem nagy zeneértő, komoly zene nem nagy tudorai vagyunk, de jól gondolom, hogy elsősorban ennek akadálya pontosan ez a maximalizmus volt, nevezetesen, hogy az a próba igény, az a fajta óraszám, amit ő mondjuk egy koncertbe megpróbált belefetszölni a zenekarral együtt, kizárólag a művészi pallírozódás vagy tökéletesedés oltárán feláldozva csúcsra járatni, az külföldön egyszerűen példátlan. És ezt nem tudta kitermelni, és nem voltak elég rugalmasak mondjuk a nemzetközi menedzserek.
A világ egyik leghíresebb és méltán híres németországi zenekarával próbálta Bartók első zongora versenyét. És egy idő után fölcsattant, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, ezt ki kellett volna gyakorolni, és lecsapta a zongora fedelét. Érdekes módon hosszú ideig nem hívták vissza ehhez a zenekarhoz. Én megpróbáltam segíteni neki bizonyos jobb zenekarokhoz eljutni karmesterként, de hát először is probléma volt, hogy itthon ő nagyon nagy számú próbával készült föl minden egyes előadása. Nem csak azért, amiről beszéltünk, hogy nem volt egy pálcamatador, mert minden egyes hangér személyes felelősséget érzett. Ezt külföldön a vándorkarmesterekkel nem lehet megcsinálni. A vándorkarmester jön, egy vagy két próbával elpróbálja azt, amiben megállapodtak, többnyire slágerdarabokat, mosolyogva elbúcsúznak egymástól, és aztán visszahívják, hogy milyen kedves karmester volt, és a közönség hogy szerette. Zoli nem ezt az utat járta.
Ugyanakkor mindezt ő ambicionálta volna? Tehát vágyott volna ő egy mindent elsöprő és lehengerlő világkarrierre?
Igen. Igen, de erre ő nem volt alkalmas az említett okoknál fogva. Úgyhogy ő zongoristaként végigjárta azt a pályaívet, amit csak nagyon kevesen tudnak, és a mai napig zongoristák között öt kontinensen ő fogalom. Karmesterként ez nem mondható el. Fura mód, a hangleme, az általa készített, az ő vezénylete alatt készült hanglemezek viszont nagyon sikeresek voltak. Elég, ha csak ismét a Bartók új sorozatra gondolok, rengeteg nemzetközi díjat, rangos nemzetközi díjat sikerült elnyerni ezekkel a lemezekkel, hiszen a stúdió munka során ott viszont valóban minden egyes ütemet úgy tudott rögzíteni, ahogy azt a partitúrában olvasta, és ahogy az intellektusa és szakmai tudása diktálta.
Ez a kérlelhetetlenség saját magával szemben, ez a fajta példátlan tehetség, nem volt gátja annak, hogy ő például magánemberi minőségében is tudja élvezni az életet. Friderikus Sándornak például azt mondta, hogy a tehetség az nem arra van, hogy az ember olyan nagyon jól éljen bele, hanem arra, hogy azt kibontakoztassa. És a munka oltárán mindezt, nem azt mondom, hogy feláldozza, de kibontakoztassa.
Igen. Állandóan szólt a zene a fejében, bárhol volt, társaságban, és tudott nagyon kedves lenni, anekdotázni, szellemesen, olykor-olykor már a pajkosság határát is súrolva, csodásan lehetett borozni vele, szakértője volt a különböző konyhák remekeinek, de közben állandóan lüktetett a fejében a zene, és hogyha például érdektelen volt számára egy beszélgetés, akkor elővette a kisollóját, és a köröm ágyat kezdte el nyiszatolni, hogy az unalmas percek alatt valami hasznos dolog is történjék.
Annak tudatában, hogy ezt a másik azért detektálja, nem?
Hogyne.
És ez sem zavarta őt.
Nem, nem. Voltak, akikkel végtelenül nagy tisztelettel bánt, hát most csak egyet mondok, Kurtág György, aki neki, hát úgy volt tanára, hogy amikor Kadosapálhoz került, Kadosapál volt a professzor, és a fiatal Kurtág György volt a tanársegéd. Ő foglalkozott napra nap ezekkel a rendkívüli tehetséges fiatalokkal. Róla az első percektől kezdve csak a tisztelet hangján beszélt, ugyanúgy, mint Kadosapáról, és még nagyon-nagyon sok kiváló muzsikusról, és volt néhány pályatársa, akikkel szemben vitriolos humorát is megengedte.
De ez az ő esetében azt jelentette, hogy nem tudom én, a hét napján ő gyakorolt?
Hát elég, ha csak annyit mondok, hogy aorta repedéssel került kórházba. Hát ez is különös volt, Pécset pont Bartók első zongoraversenyét játszotta, és aztán hazajöve mondja, hogy tudod, amikor van az a fortissimo a harmadik ütemben, azt rosszul vettem a levegőt, és azóta itt érzem, hogy fáj. És pénteken volt ez a koncert, rákövetkező csütörtökön sikerült őt rávenni, hogy a MIPA-hoz közeli kardiológiai intézetbe legalább egy rövid vizsgálatra feküdjön be, és amint észlelték a bajt, és hogy milyen nagy baj, neki kezdtek a 12 órás műtétnek. És tényleg az utolsó pillanatban mentették meg. Most már lehet róla beszélni, annak idején tapintatból meg nem akartunk szenzációhajhászok lenni, csak szívbetegségről volt szó. De aztán később ő maga is elmondta nyilvánosság előtt, hogy a három fala van az aortának, és neki aorta repedése volt, és a harmadik fal kezdett repedni, amikor végre orvosi kézbe került, és ha ez akár egy órával később történik, átreped a harmadik fal is, és akkor nincs orvos a föltekén, aki meg tudta volna őt menteni.
Adott esetben egy órán volt az élete.
Így van. Hát aztán jártam be hozzá látogatni, és mutatta az ajtófélfán, hogy látod, már tudok játszani, és akkor Rachmaninov szonátát kezdte az ajtófélfán játszani. És aztán, amikor kiengedték a kórházból, és újra elkezdett dolgozni, egymás mellett volt az irodánk, és hát mindketten korán jártunk be, ő azért, hogy gyakoroljon, én meg azért, mert akkor még nyugalom volt az épületben és irodában. Nem volt alkalom, hogy ne hallottam volna azt, hogy hogyan gyötri magát. Pont a Rachmaninov szonátával, mert aztán azt később valahol előadta, de játszott Bartókot, Beethoven, Mozartot, Bachot, és addig-addig gyötörte magát, amíg mindkét keze nem lett ugyanolyan, mint annak előtte.
A betegsége esetén, amikor ő már tudta, hogy nagy baj van, most a szívbetegség után, ugye volt egy másik betegség, hagyjuk is szerintem ennek a részleteit, de már kezelték őt. Ön úgy idézi fel ezt az időszakot, hogy amikor megpróbált érdeklődni, vagy a gyógymódok iránt érdeklődni, ő elterelte, és a zenéről kezdett beszélni. E tárgyban sem hagyta, hogy erről önök beszélgessenek, vagy hogy ez bárki számára is nyilvánvaló legyen? Tehát például Eszterházy például transzparens módon ugye felvállalta a betegséget. Így Kocsis van. Zoltán az ellentéte volt?
Teljes mértékben. Én nem tudom, hogy nem akart-e a sebzett oroszlán színében föltűnni, és azért takargatta a stómáját. Szó szerint, és azért igazította meg a parókáját, amikor már nagyon nagy volt a baj. Azt se tudom, hogy miért nem nyílt meg. Elmondtam neki, hogy édesanyánknak milyen rákbetegsége volt, milyen operáció volt, milyen eljárást alkalmaztak, és még utána milyen sokáig élt. Elmondtam, hogy van kapcsolatom mondhatjuk nyugodtan a világ egyik legkiválóbb onkológusához. Nagyon figyelmesen, udvariasan végighallgatott, és akkor mondta, hogy látod, ide fortissimót írtak, pedig szerintem csak fortét írt Beethoven. És nem válaszolt.
Ön ezt mivel magyarázza?
Szemérmességgel tudom csak, meg azzal, hogy ne menjen híre a szavannában, hogy az oroszlán megsérült.
Ugyanakkor őt ismerők azt mondják, hogy a műtéte után, az aorta repedés követően egy teljesen másik ember lett, aki nagyon más látószöget tudott alkalmazni az életére vonatkoztatva. Milyen értelemben?
Hát megélte azt, amit nem biztos, hogy korábban elhitt volna, hogy az ő élete véges, ugyanúgy, mint mindenki másé. Pontosabb tisztában volt azzal, hogy szó szerint életmentő műtéten esett át, és hogy megtörténhet egyszer az, hogy vége az életnek. Ráadásul egy olyan súlyos hangképzési probléma állt elő a műtét következtében, aminek eredményeként a kilehelt levegőnek mindössze 30%-a mozgatta meg a sérült hangszálakat. És hát ő, akinek zengett a hangja a próbateremben, meg a koncertteremben, most csak suttogni tudott. Később ezt az elváltozást Haki Tamás, aki nem csak fütyművész, hanem csodálatos orvos is, nagyon-nagyon-nagyon följavította, és nagyon sokat segített. De valóban közhelyel élve halálközeli állapotot élt át, és ettől kezdve valóban, nem mondom, hogy szeridebb lett, azt sem mondom, hogy melankolikusabb, de más mindenképpen.
Arról tud-e, hogy egy ekkora formátumú ember mit gondolt a végességről és a folytatásról? Volt-e bármilyen elképzelése vagy kapcsolata a transzcendenssel?
Tételes hit világa e tekintetben nem volt, de nem zárta ki a transzcendenciát. Tehát ő azt egy utolsó portré filmjében elmondta, hogy Bartókkal milyen szívesen meginna egy pohár bort, vagy Bartók mellett, hogy Bartók nem ivott soha, abszinens volt, és néhány részletet nagyon szívesen megbeszélne majd vele. Többször beszélt arról, hogy lehet, hogy az általunk ismert világon túl van más világ is, vagy vannak más világok is. Az egyházi zenéhez a legnagyobb alázattal és fölkészültséggel fordult, de nem volt gyakorló hívő, szemben mondjuk egy Kodály Zoltánnal, ki alkotóként is és magánemberként is gyakorló hívő volt, de ahogy mondtam, nem zárta ki, hogy nem csak anyag van, és hát az anyaggal együtt mi is elveszünk, és por lesz belőlünk.
Ő azt mondta, hogy mindig kétkedve fogadja, amikor nagyon sokan, vagy sokan hivatkoznak arra, hogy Kocsis Zoltán barátja volt, vagy barátai voltak. Ön kit tart számon úgy, hogy Kocsis Zoltán igazi, nagybetűs barátja volt, és valóban közel állt hozzá?
Egyértelműen Ránki Dezső, akikkel gyerekkoruk óta, mint említettem, felhőtlen és nagyon mély és egymást tisztelő barátságban voltak. Ilyen Kurták György, én úgy gondolom, Perényi Miklóssal nagyon meghitt és mély volt a barátsága. És voltak még egyéb nagyon jó, mély emberi kapcsolatai, csak itt definiálni kellene a barátságot, mert például nagyon becsülte és szerette Gőz Lászlót, a BMC-t létrehozó, kiváló és nagyszerű embert. És ha most rákérdezne a mi viszonyunkra, én nem tudnék mit mondani. Mi több mint 20 évet dolgoztunk együtt. Nekem 5 évente meg kellett mindig pályáznom újra az igazgatói posztot, és a pályázathoz Zoli mindig beküldte a minisztériumba az ő támogató levelét, tehát mondhatnám, hogy becsült vagy szeretett. Nagyon-nagyon sok meghitt pillanatunk volt. Nekünk a Balaton felvidéken volt, és van egy kis házunk, meg saját borunk. Nagyon jó fél éjszakák voltak, amiket átbeszéltünk. Turnékon, egymás mellett ülve az autóbuszon, vagy a repülőgépen nagyon sokat beszélgettünk. Én mai napig nem merném azt mondani, hogy pontosan tudom, hogy ki volt Kocsis Zoltán. Ha kell, órákon, napokon át tudok beszélni, és új elemeket beleszőni mondandómba, de hogy pontosan ki volt, azt nem tudom, hogy ki az, aki tudja.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kovács Géza után a Kocsis Zoltánról könyvet is író Fáj Miklós, újságíró, zenekritikus segít velünk megérteni Kocsis Zoltán zenetörténeti jelentőségét.
Tóth Ibolya, jeles zenei rendező azt mondta, ilyen tehetség, amilyen Kocsis Zoltán, 1000 évben, ha egy születik. Ezzel te egyet értesz?
Hát nem, de úgy értem, hogy hát nem is az a lényeg, hát 1000 évvel ezelőtt senki se zongorázott, de Tóth Ibolya azt is mondta, hogy mekkora szerencsénk van, hogy a Kocsis Zoltán kortársai lehettünk, és ezzel viszont teljesen egyetértek. Tehát ez olyan sokat nyitott egy egész ország, mondhatni, az a zene iránt érdeklődő országnak a... Tehát csak a magamból indulok ki, akit érdekel ez a dolog, de hát Rachmaninovot sosem hallgattam volna olyan mennyiségben, amennyiben a Kocsis Zoltán miatt, mert az ő meggyőződése az volt, hogy a Rachmaninov ugyanaz a kategória, mint Beethoven. A világ meggyőződése akkor az volt, hogy Rachmaninov virtuóz, érdekes zongora, műveket ír, de hát nem egy nagy szerző, hanem egy kicsit ilyen amerikanizálódott. Azért mondom, hogy iszonyatos szerencsénk volt, mert a látókörünk azért az nagyon sokat tágult. És a világlátóköre is, tehát az, hogy Bartók teljes zongorára írott életművét, azt ő egy nemzetközi cégnél átverekedte, hogy az összes művet, amit Bartók zongorára írt, azt ő fölvegye. Az azt jelenti, hogy a világ megismerkedett, hogy nem csak az Allegro Barbaro van, hanem van még egy halommű, ami ugyanez a kategória.
Ha volt mondjuk csúcs teljesítménye és kitörölhetetlen lenyomat a Kocsis Zoltánnak, akkor ez a Bartók volt?
Valószínűleg, igen, valószínűleg ott, tehát ugye neki három zeneszerző volt azért centrumában, Bartók, Debussy és Rachmaninov. Ebből a Debussynek az ő olvasását, és talán Rachmaninovét sem nem is sikerült a világon keresztül verni. Tehát mást várnak el ma is egy zongoristától, ha Debussyt vagy Rachmaninovot játszik, mint ahogy Kocsis játszotta. Bartóknál ott nem kérdés, hogy az az ős forrás, vagy úgy kell játszani, hogy ő játszotta. Tehát valószínűleg ez a csúcs teljesítmény, annak ellenére én azt gondolom, hogy az ő karmesteri teljesítménye az semmivel sem alábbvaló, mint a zongora művészi teljesítménye, csak az már nem működött, annyi idő nem is volt. Túl későn is kezdődött, túl hamar is volt vége ahhoz, hogy az ő zenekari gondolkodása, vagy a karmesteri gondolkodása az úgy igazán átmehessen, nem csak a világ, hanem akár a magyar közgondolkodásban.
Szerinted elsősorban zongoraművészként gondolunk rá?
Persze, ez nem, tehát annyira jó, amit csinál, és annyira egy karmesterség az annyira nehezebben megfogható dolog, hogy ott mi a lényeg, vagy mit kell csinálni. Hogy az embereknek, tehát igazából, tehát van egy ilyen fővonal, hogy Kocsis első osztályú Bartókban, amikor zongorázik, de amikor vezényel, meg amikor mást játszik, akkor már mindig vitatható.
Tudod azt olyanokkal érzékeltetni, mint például én, aki nem vagyok egy komoly zeneértő ember, hogy az ő egyedülállósága, magas röptűsége, az hol venni észre, amikor zongorázott? Mi volt az ő egészen felfoghatatlan hozzáadott értéke, amire azt mondják, hogy zseni?
A zseni, az egy tényleg, mondhatnám azt, hogy a zseni az ember volt zseni. Tehát az az érzésed, hogy ha benn van egy szobában, akkor minden körülötte zajlik, aki megy a szobából, akkor valami hiányzik abból a szobából.
Ezt így meg lehetett figyelni? Teljesen parlagi nézőként?
Teljesen, igen. Ez egy alap mindennapi élmény, és még ma is mindennapi élmény. Valakivel találkozol, aki ismerte Kocsis, hogy ugye akar olyan kocsisosan beszélni, és ugye elkezd róla beszélni, hiszen az a közös bennünk, hogy mind a ketten ismerzük Kocsis. Tehát, hogy még 6 évvel, vagy hány évvel, nem is 6, már majdnem 10 évvel halála után, még mindig jelen van azoknak a gondolkodásában, akik őt ismerték.
De hogy hagyott ő nyomot, ekkora nyomot személyiségeken, közösségeken, találkozásokon? Ez a személyiség vibrálása, hogy ezt hogy fogalmaznád meg?
Én azt éreztem, hogy egyrészt óriási energiák vannak benne, másrészt, hogy ezek az energiák, mint egy ilyen fénynyaláb össze vannak fogva. Tehát, hogy arra koncentrál, amit őt érdekli, ami a lényeg, ami nála a zene volt. Tehát olyan, mint egy szerzetes, aki megtalálta Istent, és onnantól kezdve minden Isten körül zajlik. Ő nem Isten találta meg, hanem a zenét. Tehát az ő életének a központjában a zene volt. És erre egy olyan egyedi, és ugyanakkor vitathatatlan sokszor, vagy félreértetetlen erővel tudott afelé menni, hogy tehát a Kocsis eljátszott valamit, akkor utána azért nem nagyon érezte az ember, ezt máshogy is lehetne játszani. Tehát volt benne egy ilyen véglegesség, vagy egy olyan erő volt benne, hogy azt mondta, mert hogy ez most maga a mű.
Ezt én is észrevettem volna, szerinted? Hogy nem ez tudom. A zeneértőknek a vájt füle kellett ahhoz, hogy megérezzék ezt az extrát.
De nem tudom, ugye az, hogy ki mit, hogy hallgatja a zenét, az mindig egy örök kérdés. Tehát van, aki andalodni szeretne. Kocsis az nem volt egy andalító muzsikus, tehát neki se a tempó, se a zongora hangja nem volt olyan, hogy akkor most ott vagyok Schubert ölében, vagy nem tudom mi, hanem inkább a zenének a szerkezetét, a lelkét, a lényegét, azt kereste, és azt próbálta megmutatni. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki megérezte volna, bizonyos iskolázottsággal, bizonyos figyelemmel, vagy hát ugye mégis egy, a 70-es évektől felnőtt egy nemzedék, aki őket hallgatta. Úgy értem az őket, hogy Kocsis Ránkit, Schiffet, amíg Schiff Magyarországon élt. Vannak, akik sajnos nem fértek bele, és már el is felejtődtek, mint Jandó Jenő, aki nagyon-nagyon közel volt ehhez a színvonalhoz.
Róla mondta az Kocsis, hogy egy bizonyos korszakukban talán jobban is zongorázott, mint ő.
Hát amikor a verseny, a Beethoven verseny volt, amit végül Kocsis nyert, és akkor azt mondta, hogy hát elődöntőbb ott játszott a Prunyi Ilona meg a Jandó Jenő, és mind a ketten jobbak voltak, mint én, és akkor én hazamentem, és elővettem a Debussy Zsű című, egyébként talán fontos szimfonikus művének a kottáját, és azt mondtam, hogy ha valaki ilyet tud írni, akkor egy kutya kötelességem ezt interpretálni, foglalkozni, ebből a legtöbbet kihozni. Tehát már a kezdetén 18 évesen is nem az izgatta, hogy hogyan tudok zongorázni, hanem hogy a zenét hogyan tudom megfogalmazni.
De miben volt ő, vagy mivel tudott kiemelkedni Ránkihoz, Schiffhez képest, ha kiemelkedett?
Ez egy kérdés, de volt benne valami vezető szellem. Egyrészt volt egy szélesebb, tehát amikor a 70-es években egy francia Bruno Mont-Saint-Jean készített egy kettős portrét Ránkiról és Kocsisról, de igen fiatalok volt a 20 kevés évesek. Akkor is lehetett látni, hogy a két ember egy nagyon magas szinten van, de nem teljesen, tehát a Ránki mindig a zongorában gondolkodott, Kocsis mindig a zenében gondolkodott, mindig a már akkor átiratokat készített zongorára a zenekari művekből, hogy hogyan lehetne akkor még a fuholát itt behozni a kis ujjammal, tehát hogy mindig egy kicsit tágabban nézte ezt a dolgot, úgyhogy tulajdonképpen teljesen logikus folyamat volt az, hogy aztán vezényelni kezdett.
De ők rivalizáltak? Ez a nagy hármas.
A nagy hármasból szerintem Schiff érezte, hogy az ország befogadó képessége egyszerűen szűk. Tehát nem, ahogy a többiek már az említett, igen kitűnő Prunyi Ilona és a nagyon kitűnő Jandó Jenő is tényleg lemaradtak. Nem tudunk minden este zongora hangversenyen járni és összehasonlítani.
De arról, hogy Kocsis az az egy, arról a közösség döntött, vagy a szakma?
Semmiképp se a szakma, tehát senki se akarta, hogy ő akarta vele sztár csinálni. Benne volt egy ilyen vezető szerepőben egyébként igen nagy tisztelet, szóval a Ránk iránti tisztelet, az nem lehetett. Tehát én egyszer próbáltam úgy kérdezgetni, hogy na jó, hát azért a Dedi így, Dedi úgy, az úgy patintott le róla, mint a legyet a falról, tehát hogy ahhoz nem fér nála kétség a Ránki Dezsőnek a zsenialitásához. Az más kérdés, hogy Ránki Dezső, én akkor azt hittem Kocsis halála után, hogy valamennyire átveszi azt a szerepet, tehát hogy ő lesz itt a nagy magyar zongorista, de neki ez semmi kedve nincsen, vagy semmi vágya nem volt, hogy ő egy intézménnyé váljon. Tehát az is kellett a Kocsisban, ez a fajta képesség, hogy ő valóban egy vezető alkatú ember volt.
Ő pontosan, dekára pontosan tisztában volt a saját intézményesülésével már életében?
Kellett, hogy tapasztalja, hogy mind a kommunizmusban, mind a kommunizmus után, hogy vele nem húznak újat, még olyan. Nyilván az is kellett, hogy a kommunizmusban mondhatni túlértékelték a művészet szerepét. Tehát valahogy azt gondolták, hogy ez nagyon fontos az ország megítélése szempontjából, hogy az íróink, a költőink és a muzsikusaink azok el legyenek kényeztetve. Tehát nem nyilván korlátozták őket, meg aláírta akart a 77-et, akkor utána eltűntek a lemezből. A borítók, tehát vagy eltették a lemezét, tehát volt retorzió meg büntetés, de de arról nem volt szó, hogy eltörik a kezét, hogy többet ne tudjon zongorázni, tehát az is megtörténhetett volna. Ha Moszkvában vagyunk, akkor az is megeshetett volna, hogyha eltüntetik őt. De azt tudnia kellett, hogy vele nem vitatkoznak, és ez a rendszerváltás után is érdemes volt az, hogy megkapja a pénzeket a Nemzeti Filharmónia, ami az állami, hiszen egy állami intézmény, hát miért ne kapná meg a pénzt az államtól, mikor az övé, de azt ő mindig elértem.
Mennyire volt ő bírálhatatlan? Bálint János fuvola művész például azt mesélte egyszer, hogy Kocsis játékára azt mondta, hogy bizonyos helyen száraz, amitől hát nem volt feltétlen boldog, érthető módon Kocsis Zoltán. Ez meg lehetett ilyennel karcolni? Egyáltalán fogékony volt arra, egyáltalán nem tudom, lehet, hogy az is egy buta kérdés, bármi kritizálható volt az ő játékában?
Bármi kritizálható volt, persze magam is kritizáltam a játékát, szóval nem, és érzékeny volt rá, tehát utalt rá, hogy mondjuk hallgattuk a Liszt szerelmi álmokat az ő előadásában, mert azért leginkább a saját felvételei érdekelték, és mondta, hogy a feleségem ott ült az első soron, amikor ezt a Liszt művet játszottam, és hogy mégis azt mondják, hogy ez milyen hidegen és szárazon játszom, miközben a lelkemet öntöttem a feleségem elé ezzel a művel. Tehát megmaradtak benne a kis szúrások.
Te szurkáltad őt?
Kicsit szurkáltam, szerintem lényegében nem, mert azért én hogy ebben nőttem föl én magam is, hogy hát ők ketten a nagy zongoristák az országban, két különböző személyiség, de hát néha az ember nem azt kapja, mint amiben reménykedik. A karmesteri munkásság az nagyon nehezen is indult ilyen szempontból, mert ugye nem volt egy látvány karmester, tehát őt karmesterként nézni az eléggé hervasztó volt, mert hát furcsán így csuklóba fölleemelgette a pálcát, és az emberek nem tudják, hogy a karmesterség nem a koncerten dől el, és nem a mozgáskultúrán, hanem a fül és az interpretáció, tehát minden a próbákon dől el, és hát a próbákban végtelenül elszánt volt. Tehát nem úgy csináltam, mint a nemzetközi karmesternek, hogy az asszisztensével betanítja, és én akkor az még hozzáadom a magam zsennét, hanem ő az összes próbát. Ő tehát hetente 3-4-szer próbáltak a zenekarral, és minden ő vezette. Mellette asszisztens karmesternek lenne, az nézhette az ember, hogy ő hogy próbál, szóval elég hervasztó lehetett.
De ennek mi volt az oka? Az ő kérelhetetlensége? Perfekcionizmus? Hát,
meg a mániája. Tehát ő, amit nem értette meg, hogy lehet, hogy egy zenekari zenész unja a szólamát húzogatni. Hát mégiscsak Beethovent játszik, mondta, értetlenül, tehát csak egy szólamot játszik belőle, dírű, hát ez nem egy olyan szórakozás, ezt nem tudtam megérteni, ezt nem tudtam elfogadni, hogy valakinek ne a zene legyen az élete centrumával.
Miközben ez a fajta lankadatlanság, engesztelhetetlenség, lebeszélhetetlenség, elszántság, azért ez példátlan még a zenészek között is, ugye?
Abszolút, és ez a fajta, igen, tehát az a fajta elkötelezettség, hogy tehát ő tisztában volt a saját képességével, és ez kötelesség, tehát ezt a terhét is érezte. Tehát ő fölkelt minden reggel 5:30, zongorázott, elindult a városba, próbát vezetett, ebédelt, esetleg délután is próbát vezetett, és este koncertet adott. Tehát van egy ilyen megszállottság is, a zene iránti megszállottság benne, amit nem, még a zenészek se ritkán élnek át, vagy szóval nem tudják ezt vinni. Ő ezt, hogy neki ezt tenni kell, ezt nem is volt kérdés. Szórakoztatta is, ez érdekelte a világból. Amikor a szívével rosszul lett, és vitték a mentők vitték a sürgősségi műtét, életmentő műtétre, akkor azt mondta, hogy az első gondolat az volt, hogy hát, ha meghalok, akkor is egy teljes életművet hagyok magam után. Tehát már akkor, 3 évvel a halál előtt is azt gondolta, hogy megtettem, amit hogy meg kellett tennem.
Te is így gondolod, ugye? Megtette.
Miközben állandóan azt érzem, hogy hol, mennyi mindent lehetett volna még, hogy mennyire érdekelne egy, nem tudom, Bruckner ciklus vele, vagy mennyire, főleg az utolsó 3 éve, mennyire máshogy zenélt, hogy a Mozart misére emlékszem, olyan fantasztikusan más volt, mint amit addig láttam tőle, tehát, hogy rengeteg maradt benne.
Érzékelteted velem azt, hogy miben volt más? Az infarktusa, vagy nem tudom, minek nevezem, szívbetegsége után?
Egy kicsit lágyabb lett mindenképpen, de valahogy meg az embernek az volt az érzése, hogy egy kicsit benézett egy ajtón, és erről nem beszélt, nekem semmiképp sem beszélt. Amikor ő már beteg volt, akkor mi már nem voltunk közeli kapcsolatban, én akkor voltam vele közeli kapcsolatban, akkor a könyvet írtam róla, az 2003, és utána, mint felelős zenekritikus próbáltam eltávolodni tőle, tehát jó, ez a könyvet megírtuk, most már nem fogok bejárni a próbára, nem csinálok interjút, nem kérdezem, tehát nekem az új betegsége is váratlan, hogy egyszer csak ott voltam a koncerten, és láttam, hogy parókát hord, tehát, hogy itt egy másik betegség indult el.
De ha nem látod a parókát, hanem csak hallod a zenét, te észreveszed azt, hogy ez egy másik ember?
Valószínűleg, mert az ember avval hízeleg magának, hogy igen. Én azt az utolsó 3 évet nem csak utólag, hanem menet közben is úgy éreztem, hogy még ez is milyen stílusos, hogy itt van egy ilyen ráadás. Tehát mintha az egész élet egy nagy koncert lett volna, aminek az utolsó 3 éve az első betegségtől a második betegségig a ráadás része, hogy ezt még tudom adni a közönségnek. Bizonyos projektek akkor már félbe maradtak, vagy úgy néztek, hogy elhaltak. A Bartók összes felvétele, látszott, hogy már nem lesz idő, hogy elkészüljön vele. Elakadtak a dolgok, szóval lehetett látni. Akkor próbálta a családot is, tehát, hogy akkor fellépett a fiával, Kocsis Krisztiánnal, amit szerintem azelőtt nem tett volna meg. Tehát valahogy a kicsit a nélkül eltöltendő jövőre is gondolt, az volt az érzésem.
Egy kritikádban azt írod, hogy amikor Ránki Dezsővel zenéltek, akkor te először láttad azt a feltétlen bizalmat Kocsis Zoltánon, amit másnál talán nem. Mire gondoltál? Ez emberi cinkosság volt, vagy valami olyasfajta művészi összhang, ami tényleg csak a két nagyon nagy talentumra jellemző.
De fontos tudni, hogy nem egyformán zongoráztak, tehát nem az volt, hogy saját magát szerette volna Ránki Dezsőbe, de Ránki az egy egészen más típusú zongorista, egy egészen más zongorahang, egy egészen más hozzáállás a zenéhez. Tehát inkább, tehát az, hogy valaki gyerekkorától együtt zongorázik két ember, és mindet együtt csinálnak, és együtt hallgatják a zenét, és együtt véleményezik. Persze a Kocsi is mindig hangosabban, mert ő ment mindig elől, de szóval inkább ez ilyen emberi volt. Utána is láttam ilyet a Kelemen Barnabással való kapcsolatában, de hát ugye az egy generációval lejjebb van, hogy azt mondta, hogy a Barnus, tehát hogy valakit úgy szeret, úgy zenészként szeret, tehát azt érezni, hogy ő mindent tud ebben a maga területén.
Nála mi volt a belépő ehhez a szinthez? Ott emberi kémia kellett, vagy elég volt a pőre zenei tudás? Azt süvegelte meg.
Tehát a zenei tudás az mindenképpen, tehát anélkül nem ment. Tehát ha valaki nem, akkor azt kidobta, láttam, kidobta
a zenekarából, próbáról.
Próbáról, a zenekarából is, vagy megkínoszta rendesen. Tehát ha valakivel úgy rosszba volt, akkor azt úgy rászállt próbán. Ez nagyon kellemetlen volt. Vagy láttam, amikor a kórusban valaki azt mondta, kimész, és én addig nem, vagy én kimegyek, és csak addig nem játszom, amíg te nem kórusban. Tehát mondtad, hogy nem fontos szereplő. Én addig nem, amíg te ki nem mentél a teremből. Tehát benne volt tehát vállalta az összecsattanásokat. A tudást azt mindenki tapasztalt. Tehát amikor valaki a 25 hegedűsből megmondja, hogy melyik az, amelyik egy hamis hangot játszott, az olyan nincs. Van, de nagyon kevesen vannak.
A világon is.
Igen. Tehát ilyen szempontból tisztelték. Nem hiszem, hogy... Tehát aki nem került személyes kapcsolat, tehát úgy értem munkatársi, de nem baráti kapcsolatban, az valószínűleg könnyebben szerette, mint aki baráti kapcsolat volt, mert időnként kiszámíthatatlan volt, persze.
Mi Kocsi Zoltán életművéből a nagymű? Maga az életmű a nagymű, ez a jelenség, ez a talentum a nagymű, vagy van három olyan csúcs teljesítmény, ami ha megmarad különféle hordozókon vagy felvételeken, akkor már önmagában kitörölhetetlen a zeneművészetből.
Kitörölhetetlen lesz nyilván a Rachmaninov játéka is, mert hiszen ő az egyetlen, aki abban a tempóban játsza a Rachmaninov zongoraversenyt, mert Rachmaninov játszotta, ez önmagában egy olyan egyértelmű, hogy nem csak a képességei mellett, hanem az alázata mellett. Azt mondja, Rachmaninov így játszottok, nem érdekel, hogy a világ összes zongoristája lassabban játsza, ezt úgy kell játszani, hogy Rachmaninov. De én engem az foglalkoztat benne mindig, ami mondhatni, hogy a zenén kívül, tehát ami egy teljesen civil embert is megérint, hogy megtenni mindent azért, ami a kötelességem. Tehát ez, ami mindig imponál, és amitől nem tudok szabadulni, hiszen nem teszek meg mindent. Nem tudom, hogy te megteszed-e mindent, amire a tehetséget kötelez, hogy ő valóban megtett mindent. Tehát, hogy van egy ilyen, ami teljesen mindegy, hogy most köműves vagyok, vagy zongoraművész, vagy újságíró, vagy bármi, mindent a maximumra járatni, vagy minden addig csinálni, amíg az nem olyan, amilyennek akarom.
Megéri mindez? Például a Kocsi Zoltán esetén megérte? Nem voltak ennek olyan áldozatai, sérelmei, kárvallottjai, amelyek azért mondjuk, hogy árnyaltabbá teszik ezt a fajta összehasonlítást?
Nyilván, de voltak. Volt. Hogy megérje, azt, ugye az ember nem tudja kétféleképpen élni az életét. Ő azt hiszem, hogy azt gondolta, hogy nem is, hogy megérje, hanem hogy nem volt választás, ennek így kellett lennie. Hogy igen, hogy jó-e néha kedvesebbnek lenni, valószínűleg jó néha kedvesebbnek lenni, szeretetben és nyugalomban élni, és nem egy ilyen, tehát mint akivel benne van a DNS-ében a program, és az végigviszi azt a programot önmagával is kérlelhetetlenül, de hát a környezetével szemben is kérlelhetetlenül. Ezt nem tudom, ahhoz valaki legenda legyen, ahhoz megéri. Tehát ez megint azt mondom, hogy azért beszélünk róla, mert ő ilyen volt. Ha egy ilyen lágyabb karakter lett volna, valahol menet közben kidül, és most valahol kertészkedik a telken, és szép lassan, ahogy a legtöbb zongorista, aki nagy királynak kiáltotta, ki szép lassan kikopik a köztudatból. Hogy most mennyire fog kikopni a köztudatból, az nem tudom. Ha rajtam múlna, éppen azért, ami a zenén kívüli olvasata az ő életének, amiatt azt mondanám, hogy ezt semmiképpen sem szabad elengedni az embereknek, hogy volt egy ilyen ember közöttünk.
Akit úgy hívtak, hogy Kocsi Zoltán. Nagyon szépen köszönöm.
Én is.
Ez volt tehát a nagymű,
Kovács Gézával és Fáj Miklóssal. A mai résszel együtt összesen 53 nagy teljesítményt vagy életművet jártunk körül. A sorozat létrejöttében külön köszönöm Leocki Mirjam fáradhatatlan munkáját, valamint Lantos Dániel és Laj Viktória fontos megbízható segítségét. Most elmegyünk egy kis nyári szünetre, ránk fér a pihenés, hogy aztán szeptemberben egy korábbi formátum, a világ találkozó új részeivel térjünk vissza. Találkozzunk ősszel, addig is pihenjenek sokat. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok. Viszont hallásra.
A nagy mű Kadarkai Endrével.